Mindenkit köszöntök, ez a Mapel Krónika Podcast. Az én nevem Markovics Vanda, én vagyok a Mapel Krónika főszerkesztője, és velem van a Mapel Kft. Két műszaki munkatársa. Sziasztok! Arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be a nézőknek, hallgatóknak.
Szia Vanda! Én Novák Péter vagyok, a Mapel Kft. Termékfejlesztési osztályának a vezetője.
Sziasztok! Én pedig Kovács Szilárd, a Partner Szolgáltatási Osztály vezetem, aki műszaki kérdésekkel, szaktanácsokkal foglalkozik.
És egy műszaki kérdés a mai téma, hogy hogyan lehet elérni, hogy a fuga ne legyen foltos, illetve hogyan lehet elkerülni a foltosodást?
Igen, mielőtt ebbe egy belevágnánk, szeretnék egy nagyon rövid ilyen történeti áttekintést, mert ugye a mai trendeket nézve, ahogy ez most kinéz, ugye nőnek a napméretek, és az igény a lakosság meg a felhasználók részéről az, hogy egy olyan, és most a hidegburkolásról beszélünk, mint téma, mert ugye ez a fuga kérdés, vagy hézagoknak a kérdése, ez más területen is előjön, ugye van például a ipari területeken, hogy minél nagyobb ipari padlótáblákat egybe csinálni, tehát már 1000 négyzetméter tudnak úgy megcsinálni, hogy nincsenek benne hézagok, ugye? Ez a hidegburkolásnál nincs így, egyrészt azért, mert nem gyártanak 1000 négyzetméteres burkolólapot.
Még?
Valószínű, hogy ezt nem is fognak, de itt ugye más jellegű problémák vannak, de maga a fuga kérdés, vagy a hézag kérdés az ugye a hidegburkolásnál az most ott tart, hogy az igény az, hogy ne legyen, vagy ha mégis kell, akkor az minél kisebb legyen, és a lap viszont minél nagyobb. De ez az evolúció nem csak a lapméret nagyobbodásával érkezett el, hanem ha kicsit visszatekintünk, akkor ugye a vastagság is egyre csökken. Régen több centiméteres, akár természetes kő, akár ugye kisméretű kerámia, vagy ilyen metlai lapokat gyártottak, ma már méterszer méteres, méterszer három méteres lapok, és ezek olyan 5-6 mm vastagok. Tehát az egész dimenzió, ami itt megjelenik, ez nagyon nagy változáson ment keresztül, és ennek a következménye esztétikai szempontból, hogy az igény meg az, hogy fuga meg ne legyen, vagy ha igen, akkor kevés.
Nekem muszáj feltennem egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy valóban az a témánk most, hogy a fuga foltosodást el tudják kerülni a kivitelezők. Bocsánat, Szilárd, van-e összefüggés a foltosodás és a között, a történet között, amit most elmondtál?
Én nem is maradnék le itt egyáltalán, de nem ragadnék le a foltosodás, hanem általánban beszélnék inkább a fuga problémákról, mert többféle fuga probléma van, de valóban esztétikai szempontból ez az egyik leggyakoribb. De az, hogy például annak, hogy ilyen hézagokat kell tartanunk lapok között, ennek elsősorban műszaki okai vannak.
Tehát akkor most kimondál egy problémát, hogy hézagokat kell tartani a lapok között.
Így van.
Így van, és van összefüggés, mint amit kérdeztél eredetileg, hogy egyre nőnek a lapméretek, az azt jelenti, és csökkennek a fugaméretek, az azt jelenti, hogy az egy négyzetméterre jutó fajlagos fugamennyiség az egyre kisebb és kisebb. Na most egy kerámia lap és egy fuga között van néhány alapvető különbség. Egy kerámia lap nagyon kevés párát enged át, gyakorlatilag nullát, tehát gyakorlatilag tekinthetjük egy nem pára átengedő, áteresztő rétegnek, míg a fuga úgy az egy cementes anyag, vannak benne kapillárisok, az valamennyit képes átengedni.
Hát már ha cementes.
Hát, hogyha most elsőnek, ugye ha a cementes fugákról beszélünk, és majd lehet, hogy érdemes rátérni később az epoxi vagy más kötőanyagú fugákra is, ezek általában az epoxit jelentik. De hogyha akármilyen nedvesség, vagy akármi egyrészt megjelenik a burkolat alatt, az kénytelen valahol kijönni, tehát megpróbál kijönni. Ha azon a kevés fugán akar kijönni, és hoz magával valamilyen oldott anyagot, az óvatlanul a fuga elszíneződését jelent, és ez egy esztétikai probléma, tehát ebbe az esztétikába is van összefüggés. Ugyakkor műszakilag is van, tehát a fugának nem csak esztétikai szerepe van, hanem a fuga az jellemzően rugalmasabb anyag, mint maga a kerámia, tehát amikor hőtágulások és zsugorodások történnek, akkor ezeket a látszólag nem túl rugalmas, azért a kerámiánál rugalmasabb fuga veszi föl, és minél kevesebb van belőle, az annál inkább eredményezhet labtörést, torlódást, valamilyen tönkremenetelt.
És ott van-e összefüggés, amit mondtál, hogy jóval kevesebb a fuga, de esetleg a feltörekvő pára mennyiség az viszont nem változik, az ugyanaz, tehát egy kisebb kijáraton tud kijönni az a fajta pára, meg amit hoz magával, mint mondjuk a széles fugák idején. Ez befolyásolja bármit is.
Annyit, hogy nehogy félreértés legyen, itt mikor a nedvességről beszélünk, akkor ugye ennek kétféle verzió lehet. Egy, amikor mondjuk egy cementes ragasztóval leragasztunk egy lapot, ugye az általában vízzel keverjük be, és annak a víznek az egy része kell a kötéshez, a ragasztó kötéshez, a másiknak pedig ugye valamilyen módon ki kell száradni, el kell távoznia. Minél nagyobb a lap, minél kevesebb a fuga, ez annál lassabb folyamat. Ez egyik lehetséges, illetve ugye az aljzatunkban is lehet akár maradó, akár folyamatosan pótlódó nedvesség, abban az esetben pótlódik, ugye, hogyha alulról nincs valamilyen vízszigetelésünk, akkor a talajból ez folyamatosan táplálkozhat, tehát állandó terhelésnek is ki lehet téve ez a fuga. Tehát csak ez azért, hogy nehogy azt higgyük, hogy az a pára az egy olyan dolog, ami az egy első számú probléma a fugáknál. Önmagában a száradási folyamatoknak a sebessége az, ami inkább a probléma, mert minél nagyobb méretű a lapon, minél kevesebb fugán van, annál lassabban tud kiszáradni a ragasztóm, amit elvittem a felületre.
Mi az a fugát érintő kérdéskör, amit mindenféleképpen szeretnétek, akár a lapméretek növekedésével, akár a fugahézakok csökkenése miatt, akár a fuga anyagok, akár a bedolgozás módjait tekintve tisztázni a hallgatók és a nézők számára, hogy a lehető leghibátlanabb kivitelezések jöjjenek létre?
Annyival kezdeném, azt majd a Peti átveszi, mert ő ezt nagyon jól tudja, jobban, mint én, hogy az első, szerintem a legfontosabb az, hogy mert a fugaválasztás a hidegburkolásnál az egyetlen olyan dolog, ami mondjuk így jelentős esztétikai élményt nyújt. Most a hidegburkolásról beszélünk, ez most a ragasztó milyen alap alatt, azt ugye a házi asszonyt vagy a házi urat nem nagyon
érdekli. Hát a látványt az alap és a fuga befolyásolja.
Így van. Tehát az első lépés maga a fugaválasztás, hogy megfelelő fugát tudjunk választani, és egyébként, hogyha ezt jól és gondosan csináljunk, azzal egyébként a problémák egy jó részét ki is tudtuk küszöbölni.
De mik azok a szempontok, ami alapján választhatóak a fugák?
Illetve ugye még ez hozzátartozik az, hogy milyen típusú lappal akarunk például egy teraszt leburkolni, mert hogyha feketével, az mondjuk nem annyira jó ötlet, de az, hogy egyébként maga a fuga választás, és akkor én kezdem az elsővel, és majd megy a Peti, például az, hogy a színe, tehát hogy milyen színt választunk, és egyébként a színválasztás egy ilyen fuga és lap esetében hogy történik meg, ez eszenciális. Most itt ülünk egy ilyen stúdióban erős lámpák mellett, most ugye behoznék egy fuga színt, és te megnéznéd, és hoznád ide a lapodat, amihez választod, és csak mellé raknád.
Lehet, hogy nagyot tévednék.
És azt mondanád, hogy ez milyen jó, és hogyha nem ilyen színű fény van abban a fürdőszobában majd, hova ez belekerül, lehet, hogy teljesen más a valóságban megjelenő fugaszín, és akkor még nem beszéltem arról, és akkor nem arról van szó, hogy nem az a fugaszín jelenik ott meg, amit az anyag tud, hanem ez csupán egy színérzékelés, egy színválasztási problémáról beszéltem.
És ezzel most mit mondtál, mi lenne az a helyzet, ahol én ezt el tudom kerülni, hogy ne az aktuális fény szabja meg az én jövőbeli színlátásomat a fürdőszobámba?
Minden esetben mi azt javasoljuk, pláne, hogyha nagyobb vagy drágább lapok fugázása van, hogy egy próbafugázást,
tehát
ott a helyszínen a valós fényviszonyok között meg kell csinálni, és akkor fog látszódni ténylegesen, hogy mi az a szín, ami oda tényleg jó. akinek természetesen nagy tapasztalata van, és sok ilyen burkoló kivitelező van, aki már tudja, egy dolgot biztos meg tud mondani, nem biztos, hogy azt, hogy oda melyik az az árnyalat, ami jó lesz, de az biztos meg tudja mondani, ha véletlenül a tulajdonos olyat választ neki, mert tudja, hogy nem jó, azt biztos, hogy tudja mondani, és ilyen esetben jó lenne, ha a kedves tulajdonos ilyenkor hallgatna a szakemberre, de meggyőzni nyilván a tulajdonos csak úgy lehet, ha egy ilyen próbát csinálunk, mert azt látni fogja, hogyha nem jó, hogyha az egész ki van fugázva, de hát ugye milyennek ilyen problémának megoldása, ki kell kaparni és más szint kell belerakni, mert ő azt mondja, hogy hát ő nem erre gondolt.
Mennyire jellemző az, hogy a szakemberek, ha szükség van rá, akarnak is mintát készíteni a helyszínen?
Én azt gondolom, hogy egyre jellemzőbb, de még mindig nem általános. Tehát az általánosan úgy történik egy fuga kiválasztása, hogy a tulajdonosnak megmutatnak egy fuga színmintát, ott ránéz a skálára, jó esetben ott van valahol közelben a lap is, és akkor hozzápróbálgatják. Az, hogy az adott helyiségben egy kis mintát csinálják, ami az ideális lenne, azt kevesen csinálják, de aki azt gondolom, hogy az a szakember, aki egyszer már megégette magát ezzel, vagy már többször is esetleg, az egyre inkább hajlamos arra, hogy tényleg egy valódi mintát csináljon a helyszínen. Vannak ilyen szakemberek is, nem tudnám megmondani a százalékát, de én nekem az az érzésem, hogy ők vannak kevesebben, akik mintát csinálnak, és akik csak megmutatják, azok vannak.
Ez azt is többen. Jelenti, hogy ha most esetleg szakember néz és hallgat minket, akkor ti erősen ajánljátok ezt, hogy ha ő benne kétség van, hogy milyen lesz az a reális fugakép, ami kialakul a színvilágot tekintve, akkor készítsen próbát a helyszínen.
Neki is ajánlanánk, és a tulajdonosoknak is ajánlanánk, mert hogyha most a tulajdonos ugye elkészül a fürdőszobája, és ő átveszi, és éveken keresztül úgy nézegeti, hogy nem
tetszik. Tehát tulajdonos megnézze meg, és beszéljék meg, hogy az jó-e.
Tehát ez mind a kettőnek nagyon fontos, hogy egy tényleg egy igazi élő mintát lássanak abban az helyiségben, ahol azt a fugát, vagy azt a burkolót használni fogják.
És hogy ez mennyire nem felesleges, ugye belegondolunk, ha valaki felújít egy fürdőszobát, ma már ugye milliós tétel gyakorlatilag attól függően természetesen, hogy milyen szintű az a felújítás, de hogyha burkolattól, szaniterektől mindent cserélnek, ugye ez egy milliós tétel, egy ilyen felújítás, egy ilyen költségben a fuga ára az már gyakorlatilag minimális.
Pláne, hogy elmondtad, hogy egyre kevesebb kell.
Így van. Viszont az esztétikai élményt meg ez fogja adni. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsi költségvetésű anyagból lehet csinálni egy
költségvetésű projektet.
Hibát. Uh-huh. Úgyhogy amit utána aztán javítani kell, vagy próbálni magát az embernek szoktatni, hogy akkor ez most ilyen.
Te elmondtátok így a problémakörökre visszanézve, hogy fuga az kell. Tehát a fuga hézakot akkor is kell, igen, hogyha egyébként sokszor az a vágy, hogy ne legyen.
Itt egy zárójeles dolgot. Ugye mi nem szeretjük a minél vékonyabb fugákat, és pont a műszaki ok miatt, nem azért, mert akkor kevesebb mapej fugázót vesznek, hanem azért, mert ennek ténylegesen műszaki oka van. Tehát az a törekvés, hogy 1-2 millibe oldjunk meg valamit, ez nem az, amit mi műszaki szakmai szempontból ideálisnak tartunk.
És mi az, amit ideálisnak tartunk?
Tehát azt mondom, tartunk, hogy a 3 mm-es fuga, és nyilván itt azért a lapméretek is számítanak, illetve a funkció, meg sok minden más, de azt mondom, hogy ha már általában a 3 mm már meg lenne, akkor az már egy problémáknak egy jelentős részét kezelni tudná. Főként azért is, mert abban a fugának, ami egy 3 mm-es fugá hézakba belekerül, annak már van tömege, tehát ott már az anyag ténylegesen tud jól dolgozni.
Akkor az, hogy kell fuga, milyen széles fuga hézakba, és miért kell, azt megbeszéltük. Megbeszéltük azt is, hogy a színt érdemes a helyszíni fényviszonyoknak megfelelően kiválasztani. Van-e még a fuga kérdésben valami, ami fontos lenne, hogy tisztázzuk, mert esetleg gyakori hibaként, vagy nem megfelelő döntésként előfordul?
Gyakran fordul elő, hogy valamilyen kivitelezés során boldos lesz a fuga. Nagyon sok fajta,
a kedvenc témában.
Ez tényleg sokszor jön vissza, akár a social médiából, akár onnan, hogy foltosak lesznek a fugák. Nagyon-nagyon sok okra lehet visszavezetni, tehát mi ezt évek óta próbáljuk megoldani ezeket a kérdéseket, és tényleg, hogyha belemennénk egy 10-15 okot, biztos itt ketten felsorolnánk a szilárdat.
Engem érdekelne egyébként, belemehettek, ha gondoljátok.
Összefoglalnám, úgy nagyjából az esetek nagy részében valamilyen víz probléma van, akár egy túlhítás, akár egy alulról jövő pára, formában jövő nedvesség, ami oldott anyagokat hoz a felületre, akár az éjszaka a lecsökkenő hőmérséklet miatt friss fuga felületén kicsapódó pára, ami reggelre eltűnik, és nem tudják, hogy mitől lett fehérebb a fuga. Tehát tényleg számos lemosási hibák tömkelege.
És első takarítás.
Tehát tényleg nagyon sok, és jellemzően valamilyen olyan vízhez köthető, aminek nem kellene ott lenni, vagy meg kéne.
De várj csak, Peti, hogyha most azért nem akarod elmondani, csak így nagyjából, mert amikor már foltos a fuga, akkor nagyon sokféle oka lehet, és az tényleg egy föltárás. Igen. De talán megtámadott az előző interjúban egy poloska, úgyhogy sikítani fogok, hogyha újra erre jön. Na, szóval talán fontos elmondani az elkerülés miatt, hogy mégis mi az, amire oda kell figyelni, hogy ez ne történjen meg, vagy minél kevesebb eséllyel.
Kezdem én először. Építési körülmények. Tehát az, hogy hol kerül kivitelezésre ez a dolog, most milyen hőmérsékleti viszonyok között, az egyik legfontosabb dolog. Most volt kint az egyik kollégám, a Laci kollégám egy helyszínen, ahol egy foltos fuga volt a téma. Bement, megmérte a levegő hőmérsékletet a házban, 17 fok volt a levegő hőmérséklete. Rámért a csempe felületére, az pedig 8 fokos volt. Uh-huh. Ugye, ha hideg a felület, azon ki tud csapódni, ha eléri a harmadpontot a felületi hőmérséklet, akkor kicsapódik ott a nedvesség. És ez napközben volt, lehet, hogy még ott valami temperálás zajlott, ami testére egyébként mindig elfelejtenek, akkor lemegy, és akkor lehet, hogy egyébként a csempém reggelre 4-5 fokos lesz. Tehát azon garantáltan ki fog csapódni a víz. Láttunk már olyat, hogy reggel így folyt a friss fugázáson, csempe felületén a kicsapódó pára. Ez gyakorlatilag azt jelenti, mintha én egy félig kötésben
lévő... Ez garantált foltosodást jelent szinte?
Ez szinte biztos.
Én is láttam egy kivitelezést, terasz kivitelezés volt fugázás cementes fugával, esőben. Ilyen szemerkélesében hol jobban esett, hol kevésbé esett, és ott szitták is az időjárás, de folytatták a fugák kitöltését és a lemosást, és egyre könnyebb volt ezt a fugát kimosni abból a hézagba. De azért rendületlen volt a szakember csapat, hogy ebből is biztos, hogy garantálta a műszaki probléma.
Igen, én most ugye kezdtem az építési körülményből, de aztán utána jön nyilván az, hogy az időjárás, vagy a kivitelezőnek a felkészültsége, vagy a megrendelőnek az unszolása, mert ugye nagyon sokszor ebben az is benne van, hogy azt mondja, hát oké, ezt meg kell csinálnod, át kell adnod, holott egyébként a szakember tudja, hogy ez kockázatos, és nem tudja, vagy valami miatt nem lehet meggyőzni a megrendelőt, hogy ezt ne csinálja, és akkor még biztos van egy csomó olyan.
Hát, igen, a bedolgozási technológia, az, hogy dolgozzuk be, tehát ami a termék ismertetőkben benne van, keverési víz, amit hozzá kell adni a fugához, hogy megfelelő állagot kapjunk. A pihentetés, tehát általában ahhoz, hogy a fugában lévő folyósítószerek feloldódjanak el, bekeverem vízzel, pihentetem, átkeverem, és egy teljesen más állagot kapok a második átkeverésnél. Tehát ezek egy csomó olyan bedolgozási technológia van, amit a szakembernek ismernie kell, van egy rutinja, és azt szerint kell eljárnia, hogyha ettől eltér, akkor megnöveli a kockázatát, hogy valamilyen probléma lesz a fugával. Tehát
nekem is ez jutott eszem, hogy ezt a szakembernek ismernie kell. Tehát olyan evidenciákat mondtok. Mennyire jellemző az, hogy akár a helyzet kényszere, vagy az ismeret hiánya miatt problémák, kivitelezési hibák jönnek létre, és mik ezek?
Nem szívesen általánosítok. Tehát tudni kell, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó szakember van ebbe az országban, aki kiválóan tud dolgozni, és egyre több. És akkor vannak is, akik nem megfelelő rutinnal, régi megszokások alapján, vagy valamilyen rossz technológiával dolgozzák be a fugát, és ott...
Vagy egyszerűen az anyagismeret, mert ugye azért itt látni kell, hogy sok gyártó van hasonló termékekkel, és lehet, hogy az egyiknél ez működik, a másiknál nem, tehát itt nem feltétlenül kell hanyagságra vagy bármilyenre gondolni, hanem egyszerűen az ahhoz a pont konkrét termékhez köthető speciális ismeretek hiánya, inkább így mondanám, hogy sok esetben erről is szó van. Most megint csinálnék egy ilyen kis történeti visszatekintést, hát régen fehér cementtel, meg szürke cement. Tehát volt fehér fuga, meg volt szürke fuga, és ezen tanult nagyon-nagyon sok-sok szakember fugázni, hogy így mondjam. És ahogy nőttek az esztétikai igények, most már ugye ott tartunk, hogy nekünk ugye 40 féle színünk van, amit a fugákhoz ajánlunk, és a legelképesztőbb ilyen extrém színek, halvány, ilyen-olyan, ami a mostani laptrendekhez igazodik. Most minél komplikáltabb egy fuga, vagy minél extrémebb színű, adott esetben lehet annál érzékenyebb. Tehát lehet, hogy egy szürke szín kevésbé, mert abban ilyen pingben van, a másik meg olyan. Tehát nagyon sok összetevője van ennek, és ezért szoktuk azt mondani, ha valaki még azzal a konkrét termékkel véletlenül nem dolgozott, amit használni kéne, és mondjuk ez MAPEI termék, akkor mondjuk, hogy inkább hívjatok, mert inkább kimegyünk, és akkor megcsinálunk egy falat közösen, és akkor látod, hogy látja a szakember, hogy
lehet ez.
De az nagyon fontos, függetlenül attól, hogy MAPEI termék vagy nem, ha már fugázunk, akkor olyan, azzal a vízmennyiséggel keverjük meg, ami rá van írva a zsákra, nem véletlenül van rajta annyi, azért, mert azzal működik jól az anyag, illetve még egy dolog, hogyha véletlenül javítani kell, például a villanyszerelő felszerelni a konnektort, és véletlenül elreped a lap. Ez egy teljesen triviális dolog. Vagy kiderül, hogy nem jó helyen van a konnektor, át kell rakni máshova, és mondjuk cserélni kell egy lapot, és utána annak az egy lapnak megcsinálni a fugázását akkor, hogyha nem mérem ki a vizet, tehát nem mindig azzal a vízzel dolgozom,
akkor ott
biztos, hogy nem lesz ugyanolyan színű, 1000%, mert szemre kétszer ugyanúgy nem lehet bekeverni az anyagot.
Ti mind a ketten oktattok a MAPEI ideális szakember képzésen, jól mondom az oktatásnak a nevét?
Ez a régi elnevezés, a MAPEI minősített szakember képzésre átalakult.
Viktor, figyelj, ti mind a ketten oktattok a MAPEI minőségi szakember képzésén?
MAPEI minősített szakember képzésén.
Basszus. Ti mind a ketten oktattok a MAPEI minősített szakember képzésén.
Így van.
Oda azért elvileg olyan szakembereket vártok, akik az evidenciákkal tisztában vannak, és a szándékuk szerint a gyakorlatban is ezek szerint működnek. Egy ilyen képzésen a fugázás kérdéskörében milyen témákat mondtok el, amire egy felkészültebb szakembernek is szüksége lehet, hogy a MAPEI-től ezeket az információkat átvegye?
Nagyjából ezeket a témákat szoktuk érinteni ezeken a képzéseken, konkrét példákkal, konkrét képekkel illusztrálva.
Az a tapasztalatunk
és gyakorlati képzéssel is egyben így van, tehát ez a képzésünk egy gyakorlati képzést is tartalmaz. Az a tapasztalatunk, hogy azért, aki ide jön erre a képzésre, azok tényleg a legjobb szakemberek közül kerülnek ki, és ők is nagyjából tisztában vannak vele, hogy kell fugázni, tehát ők, amikor erről beszélgettünk velük, az inkább egy konzultáció jellegű, nem egy oktatás, hogy megmondjuk, hogy ezt így csinált, hanem akkor beszélgetni szoktunk. Viszont egy nagyon érdekes tapasztalás, és erről még nem beszéltünk itt a foltossággal kapcsolatban. Ugye beszéltünk, hogy milyen hibák vannak valami víz hátulról, előről kiold valamit a fuga anyagában, hogy megjelenik a felszínen, és ez okoz foltosságot. A fuga kötőanyaga is számít ebbe, és a normál kötés idejű, tehát a portland cementtel készült fugák, azok tartalmaznak szabad meszet, és emiatt gyakrabban vagy könnyebben hajlamosak elszíneződni. Az a tapasztalat, hogy ezeknél a fuga típusoknál, tehát a normál kötési fugáknál gyakrabban fordul ez elő, mert a legkisebb hiba is azt okozhatja, hogy elszíneződik a fuga, mint például egy gyorskötő fugánál, vagy például egy epoxi fugánál. Ezeken a képzéseken az a tapasztalatunk, hogy a legjobb szakemberek nem normál kötési fugákat használnak, hanem gyorskötő fugát, például az Ultracolor Plus fugázongat szokták használni.
Ami csökkenti ennek a veszélyét, így hogy, hogy elfoltosodjon.
Így van, tehát még kis hiba esetén is kisebb a fuga megjelenésének a valószínűsége, és ugye, hogyha hozzáveszem azt, hogy itt azért jó szakemberek vannak, olyan anyagokat dolgoznak, ami kevésbé hajlamosak a foltosodásra, nekik szinte alig van, vagy nincs is fuga problémájuk.
A foltosodáshoz még egy fontos tényező, amiről eddig még nem beszéltünk, ez maga a lap, amit fugázunk. Többféle burkolólap van, anyagát tekintve ugye lehetnek kerámiák, greslapok, vagy természetes kövek, tehát nagyon, és most mondtam párat, és ennek, hogy ennek, ezeknek a burkolólapoknak a szívó képessége milyen, magyarul, hogyha meglocsolnánk vízzel, hogy szívne magába a vizet, ez nagyon változó. Könnyű belátni, hogyha, vagy ha valaki kipróbálja, hogy mondjuk egy fugát bekeverek kevés vízzel, kicsit több vízzel, meg még több vízzel, és egymás mellé kihúzza, akkor látni fogja, hogy az árnyalatbeli különbségek vannak a színben, annak következő, annál világosabb lesz, minél több vizet adunk hozzá, vagy fordítva mondom, minél kevesebb víz, annál sötétebb.
És a szívásnál meg fordítva van?
És hogyha ugye a lapon például nagyon szív, és lehet, hogy ám csak az egyik oldala, mert hogyha úgy, mondjuk ez egy olyan gyártás, hogy mondjuk van négy oldala ugye egy lapnak, és abból az egyiknél a máz, amit ráégettek, lefolyt az egyik oldalra, a másik három része meg ott a kerámiát látjuk, akkor három oldala nagyon szívni fog, az egyik de meg nem. És ott, ahol jobban szív, ott, és láttunk ilyet is már a valóságban, ott sötétebb lesz az a fuga, mint a negyedik oldalánál. Mert kevesebb víz, ugye az a víznek egy részét beszívja a burkola. Tehát az, hogy mit fugázunk ki, milyen lapot, az nagyon is, tehát, hogy mondjam, az egyik nagyon, nagyon fontos dolog ebben a kérdésben. És láttuk azt is, hogy most már a költségcsökkentés meg egyéb okok miatt, tehát most ugye nem kell mondani, milyen drága a gáz, és a burkolóalapoknak a kiégetése az egy nagyon-nagyon komoly költség, és ezen ugye próbálják ezt optimalizálni, akkor előfordulhat, és távoli gyártóknál, messziről hozott lapoknál találkoztunk ilyennel, hogy ott is, hogy a
különböző
lapok...
Különböző a lapok között.
Vagy hogy a lapok, igen, hogy a lapok minősége nem feltétlenül olyan, mint esetleg korábban, inkább így fogalmaznék. És ebből tanulva a kivitelezők egy jó része már nem is csak annyit csinálnak, hogy áttérnek egy gyorskötésű cementes fugára, mert egyébként, hogyha a lapon minősége annyira problémás, akkor ez nem is biztos, hogy elegendő, hanem inkább azt mondják, és ugye mondtuk, hogy a fuga mennyiség, relatív mennyiség csökken, ugye azt mondják, inkább használunk epoxi fugát, és mióta másfél éve jött, vezettük be ugye a Kerapoxi Easy Design fugázónkat, ami mondjuk így, hogy töretlen, vagy nagy sikerrel történt ez a bevezetés, én 12 év vagyok itt a MAPEI-nél, ennyire sikeres termékbevezetésünk 2-3 volt, és az Easy Design, ami ilyen gyorsan eltalálta azt a piaci részt, vagy piaci szükségletet, mint az Easy Design. Tehát a burkoló, akik ezzel dolgoztak, azokban nekik is soha többet mással, mert ennél nincs
szín probléma. Kell a termék, én is láttam egy bemutatót, pont az első bemutatót láttam, és hihetetlen meggyőző volt az, ahogy ez a termék működik.
Így van, tehát hagyományosan ugye a kivitelezők attól félnek, hogy az epoxi fugákat nehéz bedolgozni, erre van tapasztalatuk régen, és ez így is volt. A Kerapoxi Easy Designnál nem csak a színeket, meg a szépségét találták el, meg az egész struktúráját, hanem tényleg nagyon könnyen, szinte cementes fuga egyszerűséggel lehet bedolgozni a terméket.
Akkor most ti most azt mondtátok nekem, hogy az összes, nem, a kivitelezési hibák, vagy a pontatlanságok nagy részére megoldást jelenthet egy jó minőségű anyagválasztás, és jelen esetben az egyik legkézenfekvőbb ez az új termék, ez a kerepoxízi design.
Ez pontosan így van.
Ez így van. Így van, és akkor még egy lépés hadd tegyek hozzá. Az elején beszéltünk arról, hogy csökkennek a fugarések. Egy epoxi fugázó azért jóval rugalmasabb általában, mint egy cementes fugázó. Tehát, hogyha nagy lapot kell vékony fugával, vagy keskeny fugával telepíteni, akkor érdemes egy rugalmasabb anyagot használni, és akkor ebben biztonságosabb lesz. Tehát a kockázatot ebben ilyen téren is tudom vele csökkenteni.
És van még egy nagyon nagy előre az Easy Designnak, és ez inkább már a lakossági oldal, a házi, azt mondja, a takarítás. Ugye nekem van egy fürdőszobám, zuhanyzó, vagy zuhanykabin, akármi, ahol cementes fugám van. Magyarországon eléggé sok oldott sót tartalmaznak, ugye tartalmaz az ivóvíz, és hogy ebből előbb-utóbb vízkő lesz, amit ugye hagyományos tisztítóeszközökkel próbálunk meg eltávolítani. Ezek savas tisztítószerek, többnyire ez pedig tönkreteszi a cementes kötéseket, és az, hogy tönkreteszi a cementes kötéseket, ez először fakulásban, majd később mechanikai tönkremenetelbe jelenik meg a fuga felületén. Na, ezek a problémák az epoxi fugánál nem jelennek meg. Tehát, hogyha valaki, pláne hogyha extrém szint választ, sárga, zöld, valamilyen, akkor is jobban teszi, hogyha egy ilyen epoxi anyag felé fordul, mert ennek a tartossága, színtartossága a tisztítások hatására nem változik, ugyanolyan marad, mint amikor ez elkészült.
Hát most már nagyon meggyőztetek, mert ezek szerint a kivitelezőnek könnyebb a dolga, mert már legyen pontos.
Inkább úgy mondanám, nem nehezebb.
Nem nehezebb, és kisebb kockázatot vállal vele.
Igen, én ezt ilyen szebben akartam elmondani, hogy dolgozzon pontosan az előírások a megfelelően, de emberek vagyunk, és itt van egy olyan termék, ami ebben őt nagyon erősen megsegíti.
Az biztos.
És még a megrendelő is hatalmasat örülhet, mert a takarítás nem bántja a fugát, hogyha az szakszerűen van végezve, és még szép is.
Ez így van.
Hát akkor minden problémára egy Jolly Joker terméket mondtunk, ami a fugázást illeti. Van-e még valami, amit szeretnétek a fugázás kapcsán megosztani a nézőkkel, hallgatókkal?
Ugye, amit mondtunk az epoxi fugákról, ez nem azt jelenti, hogy a cementes fugák azok nem jók, tehát ezt azért fontos leszögezni. Azokból is lehet szép, tartós fugát készíteni, csak az odafigyelés és a karbantartás része az egy kicsit nagyobb odafigyelést igényel, amire egyébként ugye a takarítás és karbantartás, ami a Petinek a területe, szerintem még erre a kapcsolatban érdemes pár szót mondani.
Van egy izgalmas termékcsalád.
Így van. Tehát egyrészt vannak termékek is hozzá, tehát ezt Vanda nagyon jól mondod, és erről biztos volt már podcast is.
Vagy lesz.
Szerintem már volt is. És amik azt segítik, hogy a takarítás, karbantartás az tényleg akár a kivitelezés során, akár a rendszeres takarítás során könnyebb legyen és hibamentes legyen. Erre vannak ultracare termékeink, nagyon sok fajta terméket hoztunk forgalomba az elmúlt egy-két évben. Ugyanakkor azt is érdemes, ezt főleg a kivitelezőknek mondanám szívem szerint, hogy egy takarítási, karbantartási útmutatót érdemes odaadni a tulajdonosnak, hogy tudja, hogy hogy kell ezt a kialakított felületet karbantartani, tisztítani. Tehát amikor mondok életből vett rossz példákat, amikor átadja a kivitelező a frissen elkészült fugázót, a tulajdonosnak tetszik, megrázza a kezét, kifizeti a pénzt, kimegy az ajtón, előveszi a vízkőoldót, és végig mossa az egészet, és az összes fugázó teljesen más színű lesz. Ettől ugye az, hogy még valami járható, vagy úgy néz ki, mintha megkeményedett volna, az nem azt jelenti, hogy teljesen kikötött például, és ilyenkor még sokkal, de sokkal jobban hajlamos, csak a helyszínelődése érzékenyebb a vegyi terhelésre ezek a fugázók. Tehát kell adni egy tisztítási, karbantartási útmutatót, ami nem csak a fugára vonatkozik, hanem a teljes burkolt felületre, beleértve a lapot is, beleértve az élvédőket is. Hogyha a tulajdonos tudja, hogy mit lehet csinálni, tehát mondjuk mikor kezdhet el nekiállni, takarítani,
vegyszerekkel,
milyen vegyszerekkel, mivel csinálja, milyen gyakran, tehát hogyha kap erre egy utasítást, akkor egyrészt ő se a saját maga ellenséget, tehát ezt valószínűleg be fogja tartani, másrészt a kivitelező meg védve van, hogy nagy butaságot nem fog csinálni, hisz a tulajdonos az nem szakember, annak az a dolog, hogy használja az adott helyiséget. Tehát egy ilyen tisztítási, karbantartási útmutató nagyon sokat tud segíteni mind a kivitelező, mind a használó tulajdonosoknak.
És megelőzésben is, tehát a problémák egy jó része, pont amit a Peti mondott, abból fakad, hogy hamar mentek, kapott egy vegyi terhelést mondjuk a fugán, mert annak még kellett volna 4 nap, mire kiköt, 1 nap után megtakarították.
Így van.
Ezek a karbantartási tisztítási útmutatások, ezek meglévő dokumentumok, amit tudunk biztosítani a partnerek számára, vagy például neki kell a tízujjával legépelnie valamit?
Tudunk benne segíteni. Tehát azért mondtam, hogy fontos eleme az, hogy nem csak a fugára vonatkozik, hanem a magára, a lapokra is vonatkozik, ugye, és én nem fogom megtudni, vagy senki nem fogja tudni megmondani a MAPE-nél, hogy most egy reslapot, vagy egy kottót, vagy egy
milyen típus, így van.
Tehát ezt a burkolatgyártótól kell begyűjteni. Nekünk van egy általános formánk, amit nagyon szívesen eljutatunk a szakembernek, de őnek ezt mindig az adott kivitelezésre kell szabnia. Hogy egy normál kreslap van, akkor gyakorlatilag csak a nevet meg a címet kell fölírni rá, tehát akkor nem lesz semmi, de hogyha valami különlegesebb karbantartás vagy tisztítást igénylő burkolata van, akkor ezt azért mindenképpen érdemes figyelembe venni.
Meg még azt is, hogyha a mondjuk fém vagy alumínium, tehát nem műanyag élvédőket használ, vagy profilokat bárhol, az egy érzékeny részlet, ugyanis ezek az eloxált alumíniumok is érzékenyek lehetnek, és különböző módon, különböző tisztítószerekre. Tehát ez egy nagyon
fontos. Tehát úgy a burkolat, mint a profilok, vagy a fugahézakok, vagy a tömítőanyagok mind-mind külön, esetleg külön bírják a különböző anyagokat, és rávonatkozó karbantartási, tisztítási útmutatást kell adni.
Peti a profilpassznak a nagy tudója, ugye, ami most nálunk bevezetésre került termék, ott profil típusonként mondják meg, hogy milyen szerrel lehet takarítani, ahol emlékszem.
Így van.
Tehát és ott semmi más feladat nincs, mint a MAPE szakemberhez fordulni, és segítséget kérni a karbantartás és útmutatásra vonatkozóan.
Ha valaki bizonytalan, akkor mindenképpen ez így van.
Van-e még valami, amit elmondanátok, vagy ezzel kimerítettük a mai témánkat?
Nekem nincs.
Szerintem minden lényeges dologról beszéltünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek is köszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztetek bennünket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!